Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igét a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 7. fejezet 15. versétől a következőképpen. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncspóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik, tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát, és akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, tiszta tanítás, erről szól az ige, a helyes és tiszta tanítás, ami nem azért fontos, hogy mi el tudjuk mondani magunkról, hogy mi a helyes és tiszta tanítás birtokosai vagyunk. Nem azért van, hogy minket emeljen, hanem azért, mert az a romolhatatlan mag, amit Péter levelében olvasunk az első fejezet 23. versében, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által, mert az fogja meghozni azt a gyümölcsöt, amire Isten rendelt bennünket. Ez az egyik. A másik pedig az, ezt az igét megelőzi a szoros kapu és keskeny út részlete. Néhány gondolat a mondata. És csak úgy meg lehet megmaradni a keskeny úton, hogyha azra az igére tisztán figyelünk, amit Isten adott, nem teszünk hozzá. És fennáll a veszélye annak, hogy ez megmásuljon, mert egy olyan közegben élünk, ami ránk ragad, amilyen mi is vagyunk Isten nélkül, és vagyunk újra és újra ezen az úton, amiről úgy beszél a Timóteusnak Pál apostol, hogy abban az időkben majd egyre nagyobb lesz az önzés. Egyre fontosabb lesz az, hogy mit gondolok én. Ezért, hogyha őszintén megvallanánk, vagy megkérdeznénk a környezetünket, akkor nem csak egy, vagy két, vagy háromféle felekezet, vagy vallás gondolatai, hanem ahány ember, annyiféle vallás van szinte. Mert annyira fontosnak tartja az ember a saját ítéletét, hogy olyan sok, és annyira fontosnak tartja, hogy ő tudja megítélni, hogy mi a helyes vagy nem, hogy válogat a különböző vallásokból, és azt tartja igaznak. Hallgattam egy rádió műsort, egy irodalmi műsort, sajnos nem tudtam utána járni, hogy kivel volt a riport, egy irodalom tudóssal, vagy valaki, aki irodalommal foglalkozik, és megérintette a szívemet az, amit mondott, mert azt mondta, hogy volt olyan időszak, és a reneszánsz mondta, nem tudom, nem értek hozzá, meg lehet erősíteni, meg tessenek utána nézni, ez nem az ige, hogy amikor az emberek talán még sok esetben a versek alá oda se írták a nevüket. És ezért van olyan sok ismeretlen költőtől vers abból az időből, mert úgy tudták, és úgy hitték, hogy amit kaptak, amiük van a tehetség, az Istentől van. És amit kaptak, azt tovább kell adni. Az nem arra van, hogy őket magasabbra emelje, vagy őket tegye Istenné. És azt mondta, hogy ezért Isten őrizzen attól, hogy az üzenet elé álljunk. És ez sajnos meghatározhat bennünket is, mert ebben a világi közegben élünk, ahol nagyon fontos az, hogy én mit gondolok, meg én mit gondolok a vallásról, meg én mit fogadok el igaznak. És akkor elhomályosítjuk azt, ami tisztaságában, valóságában úgy, ahogy van, tényleg hat. Tulajdonképpen azt lehetne mondani nekünk keresztényeknek, más nem kellene tenni, csak elállni az ige útjából, hogy hathasson maga az ige. Hogy ne álljunk elé, ne homályosítsuk el azt, ahogy a mi értelmezzük, mert az az ige fog vigasztalni. Ezért teljes bátorsággal és teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy az Isten igéje vigasztalás, úgy, ahogyan van magában, ahogyan az Istentől jön. Az egyedüli probléma az lehet, hogy mi jobban meg akarunk valakit vigasztalni, mint Isten igéje. És a saját jóságunkkal, saját tüsténkedésünkkel, vagy saját úgynevezett szeretetünkkel még attól is meg akarjuk védeni, amitől nem kellene. Talán ismétlés ez, hogy az is annyira releváns éppen ebben az évben, az 500. évfordulóban, hogy az egyik pénteken volt éppen ez a szakasz, hogy Luther igazából tehette volna azt, hogy a pápai hatalomnak az erkölcsi visszaéléseiről ír, meg azok ellen kell ki. Az erkölcsi dolgok ellen. Ott tényleg sok minden volt, amit az ember úgy a szájára venne, hogyha kiderülne. Ahogyan az ember meg tud botránkozni, hogy egyházi közegből milyen információk, akár korrupció, akár bármilyen más, akár erkölcstelenség, bármi kiderül. És valaki, hogyha belelát, akkor el is keseredhet. El tudom képzelni, hogyha valaki elindul a hitnek az útján, és hirtelen belekeveredik abba, ami az egyházban van, akkor elkeseredik, és lehet, hogy a hitét is elveszíti. De hogyan lehetne ezzel ellen küzdeni? Hát, hogyha az igének a tekintélye helyreáll, az igének a tisztasága, mert az Istennek a szava az hat. Ezért fontos az igaz tanítás, mert az hat, az fogja, az a tiszta mag, az, ami azokat a gyümölcsöket hozza, amiről a hétnek az igéje is szól. Hogyha a két igét egybe vesszük, a szoros kapu keskeny út és a hamis profétákról szólót, akkor azt látjuk, hogy az egyik arról szól, hogy van egy széles út, amin megy a többség. És a figyelmeztetés arról is szól, hogy attól, hogy valamit a többség gyakorol, az még nem biztos, hogy igaz. De hogy van egy sodrása ennek a világnak, amiben benne vannak azok, akik Krisztusban hisznek, ezt lehetne mondani egy ellenséges közeg. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ellenség, aki körülöttünk van, hanem az Isten igéje számára egy ellenséges közeg. De Isten nem akar bennünket ebből kivenni, de tudnunk kell, hogy ebben a sodrásban nem kell együtt sodródnunk. Tehát van egyfajta az Isten igazságának, vagy az Isten világának, meg az Isten igének, van egy külső, a hívő ember életének, van egy külső ellensége. És van egy belső is, ez a mai ige, amikor belülről jön. Ahogyan az Úr Jézus életében is, amikor eljött, látjuk az ő életén, hogy van külső ellenség, amikor megszületik, alig néhány hónapos már is az életére törnek. Aztán egész élete folyamán vitában áll a farizeusokkal. Ez is külső ellenség. De van belső ellenség, amikor Péter mondja azt, hogy te nem halhatsz meg, te szent vagy. Ehhez az úthoz nem élik az, hogy neked meg kelljen halnod. És akkor Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert botránkozásomra vagy. Vagy ott van a belső ellenség, Júdás. Amikor belülről jön a támadás, a gonosz mind a kettőt használja, és tudnunk kell, hogy mind a kettő létezik. Az első nyilván többféle módon támad. Az egyik az, hogy ne foglalkozunk azzal, hogy van lelkünk. És különösen szomorú ez az év, mert nagyon sokan fulladtak meg a Balatonban. Ez döbbenetes, tegnap is, meg azelőtt két nappal. És azt mondja az egyik felelős ember, hogy felkészülünk nagyon sok mindenre, felkészülünk a térre, elővigyázatosak vagyunk, de a nyárra meg nem készülünk fel. Hogyha bizonyos dolgokat előtte megfontol az ember, bizonyos tragédiák nem történtek volna meg, mert nem készül fel rá. És talán a világ is néha, mintha ezt súlykolná, hogy a lélek nincsen, materiális dolgok a fontosak. Tehát a megélhetésünk, hogy hova jutunk el nyaralni. Hogy mi lesz, majd olyan szakmát talál a gyermek, amiből meg fog tudni élni. Mi országunkban ez különösen is aktuális, amikor több százezer ember dolgozik külföldön. Tehát tele van a világ azzal, hogy materiális dolgokkal foglalkozunk, a lelkünk, mintha nem lenne fontos. És ezekre az anyagi jellegű dolgokra, az egészség megőrzésére, és azért a vágyainknak a megelégítésére azért fordítunk energiát, de a léleknek az ápolására talán keveset. Lehet, hogy nevetséges lesz a példa a testvérek számára, mert mindenki tudja, hogy van lelkünk, és mindenki foglalkozik a saját lelkével. Úgy döbbenetes volt, láttam egy több emeletes hajót. Életem nagy élménye ez. És hát hogyan marad meg ugye a víz felszínén? Most nem akarok én itt okoskodni, mert én fizikából nem tudok olyan módon megfogalmazni, ami az helytálló, ezért felolvasom, hogy hogyan marad fenn a víz felszínén. A testvérek tudják, ha bár a vas a víznél sűrűbb, de ezt a víznél ritkább levegővel töltött hajótest ellensúlyozza, sőt le is csökkenti a vas sűrűségét, mert nagyobb térfogatban van jelen. A hajó átlag sűrűsége ezáltal kisebb lesz, mint a vízé, tehát a víz átlag sűrűsége nagyobb, ezért nagyobb lesz a víz felhajtó ereje. Most nem folytatom ezt, de lényegében a semmi tartja fel, hogyha azt mondjuk, hogy a levegő a semmi. Milyen lényeges dolog, nem látható, nem érzékelhető. De talán lehet mondani, hogy a másik támadása a világnak, hogy óriási a kínálat, hogy mindenféle dolog megjelenik a piacon. Hogy nagyon sok minden próbál ebben az igazságnak a polcán helyet kapni. És amitől bennünket megfoszt a világ, az, hogy relatív lesz az igazság. Hogy nincs abszolút igazság. És azt olvassuk Ézsaiás könyvében, ez fontos saját életünkre nézve is, második fejezetében, jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra az, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserülő, hogy édes, az édesről pedig az, hogy keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Ez a világ. A másik a belső ellenség. És nem úgy kell gondolni a belső ellenségre, hogy valaki gonoszul az életünkre tör, vagy pletykákat terjeszt rólunk. Hanem éppen arra figyelmeztet tulajdonképpen itt is, és következő mondatokban is, hogy nem a beszédben áll az Isten országa. Hát valaki mondhatja magáról, hogy keresztény, és az élete egészen más mutat. És ami különleges dolog, hogy ezt nekünk mondja Istennek az igéje. Tehát, hogy nekünk különbséget kell tudni tenni a hamis és az igaz között. Nekünk lelkileg igényesnek kell lenni annyira, hogy mi az igazat, a tisztát, ami az Istentől jön, úgy, ahogy az a maga erejével jön, azt különbséget tegyünk a között és a hamis között. Ahogyan Pál apostol azt is elvárja, hogy azokat a tanítókat, akik nem az Isten igéjét mondják, azokat ne hallgassák meg a hívek. Hogy ne lehessen összekeverni. De amikor ezen gondolkozunk, és arra gondolunk, hogy na kik lehetnek a hamis tanítók, és majd talán erről is, hogyha nem felejtem el, mondok két mondatot, lehet, hogy nem rossz önmagunk felé fordítani ezt. Amikor az igével foglalkoztam, akkor elsősorban ebben ítélt meg, hogy gyümölcseiről ismeritek meg, hogy vajon milyen az én életemnek a gyümölcse, milyen gyümölcsei vannak az én életemnek. És hogy nincs-e valami kibékíthetetlen ellentétbe azzal, amit mondok, az, ahogyan élek. És nyilvánvalóan itt különbséget kell tenni a között, amikor Jézus a farizeusokról beszél, hogy a Mózes székébe ül, azt tartsátok meg, de az életüket ne kövessétek. Tehát, hogyha valaki az igéje mércéje szerint tanít, azt meg kell fogadni, attól függetlenül, hogy milyen életet él. De a tiszta tanításra törekedni kell. És számomra az volt a kérdés, amikor ezt végig gondoltam, hogy vajon én nem vagyok-e tévtanító, hogyha valaki az életemet nézi. Itt van a keskeny út, és van a széles út, amin a többség jár. Isten egyetlen egy utat rendelt. Ez az üdvösség útja, a Krisztus útja. Nincsen másik. És az ige tulajdonképpen útmutató tábla. A tiszta ige, amit Isten mond. Nem az, amit mások mondanak, nem az, amit a hagyomány mond, nem az, amit az ige mellé tesznek, nem az, amit sokan gondolnak, nem az, amit az ezoteri mond, nem az, amit a horoszkóp mond, hanem amit Isten mond, az jelzőtábla. És ilyen értelemben a mi életünk is arra rendeltetett, hogy az igét élje, testé legyen az, amit az igében olvasunk. És talán ezen érdemes egy picit megállni, hogy hát ha más is így van ezzel, hogy az én életem vajon nem lehet-e olyan jelzőtábla, amit elfordítottak. Ami azt mutatja, hogy ez keresztény, de nála a keresztény életbe az is belefér, hogy szeretetlen. Nála a keresztény életbe az is belefér, hogy indulatos. Hogy haragot táplál. Hogy elkeseredik vigasztalhatatlanul. Hogy másokat okol a saját hibája miatt, a saját szerencsétlensége miatt. Nem lehet-e az, hogyha a mi életünk, az én életembe ezek beleférnek, ezek a rossz gyümölcsök, mert nem vagyok-e hamis tanító mások számára, hogy ez lehet így. Nem lehet-e az, hogy ma üzenete ennek az igének számunkra, hogy ne legyünk mi magunk hamis tanítók az életünkkel, a gyümölcseinkkel. Számomra ez elgondolkodtató. Nem viszi az én életem félre másokat? Nem mutat-e olyan keresztényt, ami egy keresztény utat, ami aztán a többség is járhat? Amin azt mondom, hogy hát én nem így ítélgettem meg másoknak az életét, mert ő így gondolja, én így gondolom. Van egy ilyen mondás, nem tudom, hogy ez mennyire lesz releváns a testvérek számára, hogy a szeretet, az összeköt, a tanítás az elválaszt. És bizony vannak olyan helyzetek, amikor nem a legfontosabb kérdés, nem az üdvösség kérdéséről van szó, tehát nem az Isten által rendelt legfontosabb, az üdvösségünkről, a megbocsátásról van szó, hanem vannak dolgok, amiket másképpen látunk, például az utolsó időkkel kapcsolatban. És akkor igazi keresztények a kevésbé fontos dolgokat félreteszik, és szeretetben mégis egységesek maradnak. De vannak dolgok, amikben nem lehet egységben az ember. Amikor a tanítás változtatják meg. Amikor az igen mellett valakinek mondjuk Luthernek a tekintélye fontosabb lenne. Vagy azoknak a dogmatikusoknak a tekintélye, akik azóta, mióta a Szentírást megírták, azok írtak vagy gondoltak valamit. És valami igazság fontosabbá válik, vagy valaki, és ez sem biztos, hogy mindenki számára releváns, hogy valaki hívta erre fel a figyelmet, hogy most egyre többen fordulunk én is az Ószövetség felé, mint a hitünknek a forrása felé. És ahogyan indult a kereszténység a zsidóságból, ugyanúgy fordulunk, és aztán elszakadt egymástól a zsidóság és a kereszténység. Most van egyfajta visszafordulás és egymásra találás, és valaki hívta fel erre a figyelmet olyanoknak, akik ezzel szeretnek foglalkozni, talán érdekes és fontos, hogy az írott Isten igéje mellett van egy másik fajta hagyomány, ami a zsidóság, judaizmus számára fontos, és ez a Talmud. Ez a szóbeli hagyomány. És a judaizmus azt tanítja, bár a Bibliában ez nincs leírva, hogy Mózes nem csak az írott törvényt kapta meg, hanem a szóbeli igét is, a szóbeli hagyományt is. És amikor közeledünk a judaizmus felé, az Ószövetség felé, akkor nekünk egészen világos, hogy afelé kell közelednünk, akik csak az írott igét tartják tekintének, és nem a szóbeli igét, amit azóta arról mondtak. Vannak tetszetős tanítások, amikbe úgy bele lehet kapaszkodni, amik úgy felfrissítik az embernek a lelkét, de mindig ott kell, hogy legyen, hogy vajon igaz-e. Nem csak, hogy esztétikus, nem vagy csak szép, hanem hogy valóban igaz. Igazítható az íráshoz. Prőle Károly mondja a tiszta tanításról szóló részben, hogy az egyház tanítása olyan, mint az óra és az idő. Az idő az hát valamennyire abszolút, mondjuk abszolútnak, hogy az órát mindig ahhoz kell igazítani. Az egyház tanítása mindig eltérhet az igazsághoz. De milyen kegyelem az, hogy mi megkaptuk azt, amihez visszaigazíthatjuk az igazságot, az Istennek az igéjét, mert az fog változásokat hozni az életemre nézve is. A másik személyes dolog, amit felhozott bennem az ige, az, hogy lehet, hogy sokak számára nem is fontos az, hogy tiszta vagy nem tiszta, hogy ez nem kérdés. Mert itt is azt mondja, hogy egyik igében azt mondja, hogy menjetek be, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Itt pedig óvakodjatok, tehát vagy egy komoly felszólítás van, hogy ez egy állandó ébrenlétről van szó, hogy legyünk figyelmesek, hogy hamis tanítók meg ne tévesszenek bennünket. És ki az, aki számára nem fontos ez? Akiben nagy a szeretet? Aki annyira nyitott szívű, hogy mindenféle igazságot befogad? Ahhoz, hogy eljussunk ahhoz, hogy ez az ige fontos legyen számunkra, hogy hamis vagy igaz a tanítás, ahhoz nagyon sok mindenen, ott előtte még van egy csomó lépés. És megjelent előttem egy kép arról, hogy a távolugrásról, hogy van egy nekifutás, és van egy fehér vonal, és közelíteni kell a fehér vonalhoz, hogy minél nagyobb legyen az ugrás, és hogyha valaki jóval előtte ugrik el, annak nem lesz sikeres valószínű az ugrás, nem fog tudni akkorát ugrani, hogy azzal kapcsolatban, hogy ez életünkben ez nem egy sürgető, vagy egy olyan, ami most rögtön azonnal hazamegyünk, és vizsgáljuk, hogy igaz-e a tanítás, vagy sem, annak van oka valószínű, hogy mert nincsenek megelőző lépések, hanem a kezdőponttól akarunk elugrani, ami nem fog menni. És én ezt a kérdést tettem fel magamnak, ezt is, hogy miért nem annyira fontos nekem ez a kérdés. És más is bátorítok arra, hogy nézze meg, mi az, amit írt Pál Timóteusnak az utolsó időkről. Az emberek önzők lesznek, meg dicsekvők, meg gőgösek, Isten káromlók, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, vakmerők, és itt jön ez a gondolat, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. És az élvezetek alatt ne játékszenvedélyre gondoljatok, testvérek, mert szerintem a nagy többségünket nem igazából hoz lázba a játékszenvedély, hanem mindenféle dolog, amivel az ember szívesen foglalkozik. És akkor érdekesen jön ide az, hogy úgy őszintén azon a ma reggeli ígébe benne, hogy áldottak azok, vagy Isten megtalálja azokat, akik keresik az ő igazságát, hogy az ember belefárad az Isten igazságainak a keresésébe, holott dolgokat, amiket meg szeret abban, ahhoz meg kitartása van, ami után vágyik, amit meg akar szerezni. És akkor itt van leírva, hogy inkább szeretik az saját élvezetéket, amiket az ő szívük szerint van. De ez minek a következménye? A rossz magnak a következménye. Tehát ez egy rossz mag befogadása, amikor az ember a testnek él. Ezt csak azzal lehet ellensúlyozni, hogy az Isten igéjét fogadja be az ember. Másképpen, és ezért fontos az igeolvasás. Ezért lehetetlen azt mondani, hogy lehet úgy kereszténynek lenni, hogy az ember a Bibliát nem olvassa. Mert az a mag fogja meghozni. És ugye nekünk magunktól befogadó szívünk, földünk sincsen, hanem a Krisztussal való közösségben válik olyanná a szívünk, ami befogadja azt a magot, és aztán hozza meg a gyümölcsét. Hogy az aztán tényleg fontos lesz, mert egy csomó mindenre rá kell még előtte jönni. Az, hogy az az út, amin eddig jártam, az nem volt jó. Azok a gondolatok, amiket az életnek a céljáról, vagy az életem, vagy magamról tápláltam, azok nem voltak igazak. Az igazság, ami szerint én éltem, az a többség igazsága volt. Vagy a sodródásnak a világa. Vagy az élvezeteimnek a világa. Ez az út pedig a kárhozatba visz. Enélkül nem is lehet örülni ennek az igének. Míg az ember végleg nem csalódott a saját igazságában. Míg be nem tekintett abba, hogy annak az igazságnak, ami szerint én élek, mi lesz a következménye is, az Isten annyira kegyelmes, hogy megmutatja, ezt is megmutatná az igében, hogy mi lesz a nélküle való életnek a következménye, és mi lesz a rossz magnak a következménye. Mert szálljon én testvérek előtt, megvallom a hitemet, de aztán valami nem várt dolog jön közbe, és jön a keserűség, mert én istentelenséget vetettem. Mert én fáradt voltam, és untam az igét. És nem volt kedvem ahhoz, hogy rendszeresen olvassam. És ez is nyilván valaminek a következménye, a rossz magoknak a következménye, de nem jöhet ki belőlem békesség. Nem jöhet ki belőlem az életszentség egy idegen közegben, vagy egy ellenséges közegben, hogyha én nem a jó magot fogadom be. Mert az fogja meghozni a jó gyümölcseit. És ennek kapcsán eszembe jutott egy pedagógiai, hát nem tudom, helyzet, lehet ilyet mondani, hogy milyen különleges művészet pedagógusnak lenni. Hogy az egész, még akkor is, hogyha én azt mondom, engem nem érdekel igazából az, hogy tiszta tanítás, vagy nem tiszta, eddig nem ambícionált ez, eddig nem hozott nekem semmit, vagy nem hozott lázba, vagy nem kerestem, vagy mindegy volt. Hogy még ezekkel a gondolatokkal is a mester tanítani tud bennünket. És a pedagógiai művészet szerintem abban van, hogy mondjuk van egy gyermek, aki abban is, hogy valamit nem tud, ami követelmény. És azt gondolja, mondjuk egy szöveges feladatot, vagy nem tudom, kinek mi a kedves. És látszik, hogy nem tudja megugrani azt a magasságot. Hiányzik neki nagyon sok minden, talán még az értő olvasás is. Sok apró lépés, hogy ahhoz eljusson. És az a különleges, hogyha valaki nem azt mondja, hogy na most ezzel a gyerekkel nem érdemes foglalkozni, hanem aki meglátja, elébe megy, és elvezeti arra, hogy megértse. Persze biztos, hogy van, aki ennek ellenére nem érti meg. De ezt teszi velünk a mester. Tőlünk azt követeli csak, hogy őszinték legyünk. Hogy hogyan állunk ezzel a igazsággal kapcsolatban. Mennyire fontos nekünk a tiszta tanítás. De aztán bárhol is vagyunk, akár gondoljuk azt, hogy a Garizim hegyén kell az Istent imádni, Jézus oda jön, oda, ahol tartunk, és felzárkóztat, és szent lelke által vezet, és megtanítja azt, amire minket tanítani kell, és ebben ne befolyásoljon azt, hogy a többség mit gondol igaznak. És ebben ne befolyásoljon azt, hogy mit tudom, magukat keresztényeknek mondó tanítók mit mondanak igaznak, az az igazság a te igazságod legyen, amit Krisztustól kapsz személyesen. Mert az ige azt mondja, hogy van ilyen felelősségünk. De most mondhatod azt is, hogy engem ez eddig nem érdekelt. Vagy mit tudom én, hogy én nem gondolom azt, hogy egy út van. Bárhol is tartasz, ha Jézusra figyelsz, ő eléd bemegy és elvezet az igazságra. Ő a pedagógusoknak a mintája, meg mindannyiunknak. Az Úr Jézus. És aztán azon is elgondolkozik az ember, hogy én a utamat, amint talán még járok, amit talán még nem gondolok végérvényesen rossznak, hogy felcseréljem egy másikra az ő útjára, azért ő az életét adta. És ennek az igazságnak ott kell előttünk lenni, mint egy úti célnak, vagy egy fontos igazságnak, hogy legyen bennünk kellő alázat, hogy lehessünk tanítottak az Úr Jézus által. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, talán más is van úgy, hogy a szavaival egészen mást vallott, mint amit élt. Engedd meg nekünk, hogy sokkal alázatosabbak legyünk, és megadjuk magunkat neked, hogy te vezess bennünket a te igazságodra. és jó gyümölcsöket teremhessen az életünk. Hallgass meg minket, Jézusért kérünk. Amen.